utasok a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közös imádságra hív Eger főterére az Egri Fertálymesteri Testület március 24-én, hétfőn 18 órától. Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a dobótéren közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az életvédelmért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéért. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy közösségben együtt imádkozzunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén, a remény zarándokaiként fogalmaznak a meghívóban. Az eseményre mindenkit szeretettel várnak. Az Egri Fertálymesteri Testület tagjait legtöbbször az állami és egyházi ünnepeken láthatják a városlakók, holott szociális, karitatív és hitéleti tevékenysége révén a közösség aktívan jelen van Eger mindennapi életében is. A város imádságot immár negyedik alkalommal szervezik meg. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák intézményvezetői számára tartottak értekezletet az érseki papnevelő intézetben kedden. A program szentmisével kezdődött, melyet Ternyek Csaba egriesek mutatott be. Prédikációjában a főpásztor egyebek mellett arról beszélt, hívő emberként és vezetőként igazodási pontok vagyunk mások számára, ezért rendszeres lelkiismeretvizsgálattal arra kell törekedni, hogy gondolataink, szavaink és tetteink összhangjával vonzó módon tudjuk képviselni Jézus Krisztus tanítását. Az óvoda vezetőket arra bíztatta, hogy tanítsák meg a gyerekeket arra, milyen nagy öröm jót tenni másokkal. Jelenleg 34 óvoda működik az egyházmegye fenntartásában. Magyarország és Vietnám is a nemzetközi béketábor tagja, ekképp mindkét ország érdekelt az ukrajnai háború minél előbbi diplomáciai rendezésében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Hanoiban. Szijjártó Péter a vietnámi kollégájával folytatott megbeszélése után úgy vélekedett, ebből a szempontból az előző este nagyon bíztatóan alakult, hiszen az amerikai és az orosz elnök tárgyalásai még közelebb hozták a béke reményét. Stratégiai együttműködés indul Magyarország és Vietnám között a nukleáris ipar területén, ismertette a tárcvezető, hozzátéve, hogy hazánknak jelentős szerepet szánnak a dél-kelet-ázsiai ország nukleáris iparának fejlesztésében a technológia és a képzés terén. Kétoldalú magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó megtartásáról állapodott meg Szijjártó Péter és ukrán kollégája Andrij Sibiha. A két politikus egy indiai tanácskozáson találkozott kedden. A műhús egy csinálmány, mi pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy az élelmiszer előállítása termőföldhöz kötődjön, mert ez jelenti a hagyományainkat és a kultúránkat, hangsúlyozta az agrárminiszter. Nagy István arról tájékoztatott, megkezdődött a laboratóriumi hús hazai gyártásának és forgalmazásának betiltásáról szóló jogszabályvitája az országgyűlésben. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a családokért felelős államtitkár a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei Taktaharkányban a helyi bölcsöde átadó ünnepségén. Kont Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Újabb a kisgyermekes családokat segítő intézkedést tervez a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Társadalmi egyeztetése bocsátja azt a jogszabálytervezetet, amely tovább erősíti a szülők szabad választási lehetőségét azzal, hogy a GED extra mintájára lehetővé tenni, hogy a csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehessen venni. 300 kg kábítószert foglalt le a rendőrség az elmúlt 2 hétben, a kormányzat által a droggal szemben meghirdetett zéró tolerancia nyomán megvalósított razziák keretében, jelentette be a kormánybiztos. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb mélyre került a forgalomba, vagyis indokolt és eredményes a koncentrált akciósorozat, közölte Horváth László. 51 milliárd forintot biztosítanak távhőtermelőknek, hogy földgáz helyett megújuló energiaforrásból állítsanak elő hőt, és további 45 milliárdot vezeték cserére, közölte Cepek Gábor a Facebook oldalán. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a kormány a jedlikányos energetikai program keretében. Az elmúlt 25 év legjobb eredménye 10,3%-ra csökkent a korai iskola elhagyók aránya, közölte a belügyminisztérium az MT-vel. Ők azok a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű 18-24 évesek, akik a felmérést megelőző 4 hét folyamán nem vettek részt oktatásban, képzésben. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, felhő sem lesz felettünk, így csapadék sem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -6, -5, napközben aztán 12-13 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 7. részét hallják. Felolvassa Györgyi Anna színművész.
Szabó Magda, Pilátus. Bár látott róla nem egy fényképet, Doros más volt, mint képzelte. Fiatal lánykorában egyszer Emma nénit kísérte Szent Mátéra, Szent Máté képe maradt számára az alap fürdőhely élmény. A főtéren harangszó, déli térzene, ivókút a platánok árnyán, zsalus, nagykocsi feljáratos, ormótlan vendégfogadó. Az összeboruló hegyhátak lábán, a tóparton a fürdőtelep, ibolya színű, fűzöld, vasszürke, olykor sötétpiros hullámok. Stajték tripla fehér fogsora, ha fújt a szél. Szent Máté falu a hegyen feküdt. Az utcák hegynek futottak, mintha a település állandóan menekülne a csúcsok felé. Ha a faluban sétáltak, ösztövér, rossz kedvű férfiak köszöntek rájuk, akik az ágasokon csuprok meg korsók helyett hálót szárítottak. Hosszúkás szemű, sötét arcú asszonyok és jércék után inaló, mezitlábas gyerekek néztek figyelmesen a fürdő vendégekre. A házak tetején zsupfedél volt. A zsupfedelen gólya, a falu felett kemény, hideg ég, a távolban parányi vulkánok süvegje, a szatócs kirakatában enyves légyfogó, meg sárga cukor. A faluban nem volt postahivatal, csak a fürdőtelepen. Orvos meg patika is csak ott, viszont a temetkezési vállalkozó a falu főutcáján, a Schuster mellett kínálta világos kék és kávébarna koporsóit. A fürdőtelepen rossz vért szült volna Kammermann koporsós boltja. Doros alföldi falu volt. Homokon terpeszkedett, nagy erdőségek gyűrűjében, s egyáltalán nem hasonlított nemhogy Szent Mátéhoz, de semmi olyan faluhoz sem, amire fiatal korából emlékezett. Az autóbuszból kinézve cukrászdát látott, mozit, sportpályát, orvosi rendelőt. Egy nagy épület mellett is elfutottak, melynek kapuján műsor lógott, mint a színházak bejáratánál. A húsból csempézett kirakatában rengeteg karaj piroslott. Ettől elfordította a fejét. Zavarta a friss hús látása, maga se tudta miért. Nagy melegházak üvegén átzöldelt a korai paprika meg a saláta, a házak tetején gólya helyett antenna állt, itt-ott televíziós is. A vegyesbolt kirakatában műanyag abrosz, permetező, nejlonharisnya, mosógép és sajtár. Iskolások árasztották el az iskola előtti terecskét. A kislányok kék tréningruhája felett illedelmes, hímzett zsebű klotköténykék, a varkocsokban széles selyem pántlika. Valahogy azt képzelte, csizmás lábakat fog látni, de a fiúcskák legtöbbjén síbakancs volt, keresztbe pántos, bordó, túracipő. Az iskolások pufókok voltak, tiszták, a delet és a hazamenetelt üdvözlő csipogásuk illedelmes. Egy anya gyerekkocsit tolt, áramvonalas, mély, rózsaszín gyerekkocsit. Az öregasszony azt gondolta, hogy a fiatalok között senkinek sincs paraszt külseje, és ezen nagyon elcsodálkozott. Mintha szégyelte volna magát, meghasadt a felhős ég. A váratlanul elővillanó, szokatlanul heves ragyogásban rezegni kezdtek a csupasz fák, akárha levegő után kapkodnának valami nagy rohanás után. Az árokban meggyűlt víz tetején hanyat feküdt a nap. Fel-felmerült, s alábukott. A hégsárban motorok küszködtek, gazdasági gépek dohogtak a bekütő utak felé. Az ég jobb s bal fele még szürke volt, a közepe kék, s a színek a falu felett sajátságosan változtak, mintha reflektorok lengenének az utcák felett. Át-át söpört a házak között, hol valami füstszínű, hol valami sárga. Az út bekanyarodott az erdőbe, s egy kődobásnyira a főutca utolsó házától, ott magasodott az öregasszony előtt a gyógyszálló. Iza gyógyszállója. Most látta először a valóságban. Izát pici kora óta érdekelték a Dorosról érkező szekerek. Ha meglátta Bérces Dániel kócos lovacskáit valamelyik utcán, nem lehetett elrángatni, míg végig nem nézte, hogy viszik be a megrendelő házába a vizet. Arcocskája a hirtelen kibudjanó hévíz felhőjében áhítatos lett, titokzatos, majdnem vonások nélküli. Apja magyarázta el neki, miért hozatják a városiak a dorozsi vizet. Az mesélte el, hogy ültek még az ő ifjúkorában a parasztok feltűrt gatyában a forrás szája körül, s hogy áztatták a hőségtől sziszegve görcsös lábukat a forrás körüli agyaggödrökben. Iza és Antal jegyességének végső két évét végig kísérte a dorozsért vívott küzdelem. A nagy terv, a fürdőtelep, a gyógyszálló kísértőképe, vízanalízisek, ankétok, tárgyalások. Mire a gyógyszálló megnyílt, Iza már elvált Antaltól. Vince elkezdett komolyan betegeskedni, csak az újságból olvasták, milyen ünnepség keretében adták át a falunak az épületet. A lánynak len kellett volna lenni a megnyitáson, de csak táviratozott, nem jött el. Antal volt kín egyedül. Iza munkája úgy beleépült a fürdőtelepbe, mint a kövek, ezt mondta egyszer Dekker. Most ott állt az öregasszony előtt az ötemeletes, csupa beton meg üveg szálloda kórház, mely lánya gondolatait és akaratát őrizte. Valami képtelen terjedelmű, semmihez nem hasonlító telep közepén, ami még csak nem is emlékeztetett Szent Máté ivókútjára és a zsalus fogadóra. Iza mutatta nekik az épület tervrajzát és a kész telep fényképét is, de ő semmit sem tudott elképzelni rajz után, és az újságképen valahogy nem bontakoztak ki az arányok. Most csak bámult, nagyokat nyelt, nézte a gyógyszálló óriás betűs homlokzatát. A botos nő, aki otthon előtte lépett fel az autóbuszra, leszállt. Nehezen vergődött le, bőröngyét külön adta le a kalauz. Egy egyenruhás ember mozdult el a megállótól, benézett az ajtórésen, s megkérdezte tőle, ő-e Szőcs Vincéné, mert ha igen, elébe jött. Hebegett valamit, felágaskodott, hogy levegye a kofferját, de az egyenruhás felugrott mellé, leemelte helyette. Segített neki leszállni is, s karon fogta, amikor bevezette az előcsarnokba, mely kénszagú volt, párás, ugyanakkor valahogy mégis téliesen száraz és meleg. Körben, majolika cserében pálmák állottak, alattuk apró sárga asztalok. Azt se tudta, hová lépjen, az egyenruhás a szőnyegre irányította a lábát. A kockás, vakítóra fényesített kőpadló csúszott. A portás pultjánál kiállították helyette a bejelentő lapját, csak alá kellett írnia. Az egyenruhás liftbe ültette. Ez volt az egyetlen aggasztó pillanat érkezése óta, az öregasszony nem szerette a liftet, s felvitte a negyedik emeletre. Az ajtó, amelyet kitárt előtte, előszobába vezetett, az egyenruhás lerakta a kofferját a beépített gardrop szekrény elé, kinyitotta a belső ajtót és eltűnt. Az öregasszony zavartan nézett utána, az volt az érzése, pénzt kellett volna neki adnia, hiszen olyan szíves volt hozzá, de aztán megnyugodott, mert mintha olvasta vagy hallotta volna valahol, hogy manapság már nem adnak borra valót. Soha életében nem lakott egyedül szállodában, és egy kicsit félt. Szerette volna tudni, laknak-e jobbról-balról mellette, és azt is vajon ott hagyhat-e mindent a szekrényében, ha elmegy hazúról, mert hát, ha itt is van besurranó tolvaj. Megvigasztalta magát, hogy rá, Iza miatt bizonyosan külön is fognak vigyázni, és végre körülnézett. Benyitott minden ajtón, a gardrop szekrény ajtaján is, amiről azt hitte valami szalomba vagy társalgóba vezet. Megnézte a fürdőszobáját, a belső helyiséget is. Furcsának találta, kényelmetlennek és idegennek. Végighúzta ujját a karosszék vonalán, s valami zavart csalódást érzett, hiszen ezek itt torz bútorok. A színek, a bútorszövetek mintája, a vázák, a hamutartók, minden, amit csak apróra megszemlélt, komikus volt, riasztó, majdnem rút. Szánta Izát, hogy szép tervei ennyire nem váltak valóra, hogy így elrontották, amit olyan lelkesen elgondolt. A falon kép lógott, érthetetlen össze-vissza foltok, csak sejtette, hogy tájkép lehet. Ő is rajzolgatott leánykorában, úgy gondolta, ért a festészethez, és mindjárt megállapította, hogy ez a munka itt nem sokat ér. A szőnyegen eleinte nem tudott kivenni semmi mintát, aztán úgy látta, valamiféle madár vergődik a kék anyagban. Tört szárnyú madár. Szegényke. Kicsomagolt, s csak elbámult, milyen pontosan tudta Iza, mire lehet szüksége. Minden toalettszere ott volt, a vérnyomás szabályozó orvosság, a hashajtó is. Könyvet is tett be Iza, a Vince könyvei közül a kis izét, lila ágykabátja, meg az olvasó szemüvege mellé. Iza persze nem tudja, hogy nem igen olvas már, egyre rosszabb a szeme. Belelapozott a könyvbe, s elszörnyedt. A címlap mögött pénz volt. Százasok. Milyen jó, hogy észrevette, nem hagyta ki, négy, minek adott vele ennyi pénzt a lány, hiszen úgyis érte jön, ő fizeti ki a számláját. Hogy menjen el sétálni ennyi pénzzel? Ha itt hagyja, nem nyugszik majd, hogy míg oda lesz, kirabolja valaki. Ha meg magával viszi, rettegni fog minden szembejövőtől. 500 forint. De rettenetes összeg. Elkedvetlenült. A pénzt betette a kardigánja zsebébe, s a zsebszáját összetűzte egy dajkatűvel. Törte a fejét, mit csináljon. Sétálni nem volt kedve, leginkább lefeküdni vágyott, de attól tartott, elalszik, és akkor mi lesz az ebéddel? Azon is szeretett volna túlesni, riasztó gondolat volt, hogy le kell mennie az étterembe és ételt rendelnie magának. Iza betette a horgolását is. Ugyan hol találta meg? Évek óta nem volt már a kezében. Jó 3 esztendővel ezelőtt kezdte meg ezt a szép csillagos mintát. Aztán Vincével egyre több baj lett, szaporodtak a gondok, a szeme is romlott. Abba hagyta. De jó volna pedig megint horgolni. Próbált megkezdeni egy csillagocskát. Horgolt pár percig, aztán leeresztette a cérnát. Nem ment a munka. Milyen kár, egy ártatlan időtöltéssel kevesebb. Pedig ezt a mintát Gicától kapta. Gyönyörű terítő lett volna belőle. Éppen jó volna Izának az új lakásba. Megrémült, mikor eszébe jutott Gica. A vidék szigorú szokásai felmagasodtak előtte, s eltakarták a lenti tájat. Eltűntek a leveletlen, izgatott fák, a rezgő, olvatag napsütés. Uram Isten, nem figyelte meg, kik voltak kinn a temetőben. Iza beültette a kocsiba, mielőtt megszámolhatta volna, kiküldött sírcsokrot, koszorút, nem tudja megköszönni senkinek. A szabály azt írja elő, hogy egy hétig otthon üljön a temetés után, a második héten kellene indulnia visszaadni a részvétlátogatásokat, s megírnia a leveleket, amelyekben megköszöni a temetésen való részvételt, a koszorúkat. Az otthon részvételőkre még csak emlékszik, de szégyenkezve eszmélt rá. Nem tudja délelőtt, kikkel fogott kezet. És Izában sem reménykedett, mert Iza nem ismert már mindenkit a városban, s ha ő nem figyelt, ugyan hogy figyelt volna a lány, akinek még rá is kellett gondolnia? Pár jó emberük, barátjuk arcán kívül egyetlen ott levőre emlékszik, Lídiára. Szeme sarkában gyermekes könycseppek csillogtak. Orvos külsejű idegenek is voltak kint, talán Iza hajdani kollégái. Ki vett még részt a temetésen? Kinek kellene írnia? Iza nem tett a koferjába papír, de talán lesz nála névjegy. Emma néni úgy tanította, mindig legyen. Volt. Ceruzát is lelt, feljegyezte azok nevét, akik otthon meglátogatták. Megkönnyebbült valamennyire. Legalább ezt el tudja intézni, ha már ilyen gyorsan és köszönés nélkül elhagyta a várost. Milyen szerencse, hogy még idejében feleszmélt. Mekkora sértés lett volna, ha elmulasztja. A kopogásra megriadt. Nem mondta, hogy szabad. Várt. Mikor másodszor is kopogtak, az ajtóhoz ment. Rés nyitott rajta, kilesett. A pincér volt. Hozta az étlapot, azt mondta, a főorvos asszony úgy intézkedett, hogy a szobájába kapja az ebédet. Gyerekesen, meghatottan örült. Kis menüt választott, mert az volt a legolcsóbb. És mikor kivitték az edényt a szobájából, végigdőlt az érthetetlen húzatú kurta pamlagon, és azonnal elaludt. Első ízben történt Vince halála óta, hogy nem álmodott semmit. Mikor felébredt, megijedt, elkedvetlenedett. Ezekben a napokban valahogy mindig maga körül érezte a férjét. Minden álmában látta is. Most úgy érezte, ma hagyta el őt végképpen. Már nincs a közelében, ellengett valahová. Otthon mindig úgy megriadt Vince visszatérő képétől, hogy éj közepén is felébredt, sírva fakadt, itt meg hiányzott az álmok rémülete. Először arra gondolt, sétál, de aztán mást határozott. A falu Doros túl nagy vállalkozás lett volna első napra, okosabb, ha megírja a leveleit. Letapogatózott a portáshoz, megkérdezte, nem tudna-e levélpapírt szerezni neki. Egész tucatot kapott. Finom, hosszúkás levélpapírt. Zománcos, kék nyomás is volt a sarkában. Dorozsi gyógyszálló. És egy magasra szökkenő karcsú forrás. Nem kellett fizetnie érte, a portás csak mosolygott. Mindenkinek egyforma szöveget írt, sokáig, gondosan dolgozott, megdörzsölte a szemét, fárasztó volt az írás is. A címzéskor zavarba jött. Az öreg asszony a saját utcájukon kívül csak néhány utca mai nevét tudta, a többit annyiszor átkeresztelték, hogy vagy a háború alatti elnevezése jutott az eszébe, vagy pedig az a régi, amelyen még kislány korában ismerte. Az újságárusnak úgy címezte meg a levelet, hogy az egyszarvú patika házában. És erről is tudta, hogy rossz, mert az egyszarvú patikát réges-régen valami számmal nevezik már, és a hajdani egyszarvú suta, szomorú feje helyett fekete cégtábla mered a belépőre. Mióta az a tábla van, mindig viszonyogva ment be gyógyszerért. Miért nem piros egy patika cégtáblája? Piros, mint az egészség. Miért fekete? A tanítónő lakóhelyének mai neve se jutott eszébe. Odaírta, hogy Ferenc József út, és megszégyelte magát, mert Vince annyira nem szerette Ferenc Józsefet. Odaírta a zárójelben, hogy régen Sóvágó utca, Salétrom utca, Oldalkosár utca, Gubás utca, mindennek más neve volt, a balzsamároknak is. Majd a postán tudják. Úgy tervezte, vacsorára megpróbál kávét kérni, tojást és pirított kenyeret. Sokáig böngészett, de egyiket sem lelte az étlapon. Azért persze megemlítette nagy félénken, a pincér csepp habozás után hozott neki mindent, amit kívánt. Azt hitte, nem fog aludni, hiszen délután sokáig feküdt, de ahogy bebújt az ágyba, szinte azonnal elszenderült. A rekamiét kurtának érezte. Alvás előtti utolsó gondolata azon csodálkozott, hogy lehet ilyen kényelmetlen helyen aludni. Reggel azzal ébredt fel, hogy voltaképpen azért mégsem szereti Dorost. Az érzés nem volt ilyen egyszerű, sokkal komplikáltabb, mert Dorost magát szerette, a falu Dorost is. Minden nap átsétált, elbámészkodott a kirakatok előtt, figyelte a falucska forgalmát, az idegenek beszédét, akik emléktárgyakat vásároltak a vegyesboltban, s minden oldalról lefényképezték a szállodát. A fürdő is tetszett neki. Büszkén bámulta a súlymedencét, meg a párolgó falu cellácskákat, s a forrásfürdőt, ahol valami barlangformára kerekített, üvegfalú teremben a kibugyogó forrás lehűtött csövei alatt paskoltatták magukat a rászorulók. A szálló gyógyintézeti részét nagyon élvezte, a szállodát nem. Nem érezte otthonosnak, még csak kényelmes vendégfogadónak sem. Minden tárgya ugyanolyan értelmetlen és zavarba ejtő volt a szemében, mint a kenyérpirító odahaza. Alig várta, hogy megérkezzenek Pestre, és elkezdhessen otthont építeni újra, kapitánnyal, szobanövényekkel, a régi bútorokkal. Egyetlen önfeled délutánja volt, mikor képzeletben berendezte új lakásukat. Akkor jól érezte magát, derült volt, majdnem boldog. Sosem látta Iza pesti otthonát, nem látta a nagyváros Pestet sem. Akkor járt a fővárosba, mikor Vince nászútra vitte. Házasságukat annyi gond, veszekedés, családi izgalom előzte meg, s az élet oly bizonytalannak látszott, hogy spórolással kezdték a közös életet. Valahová el kellett utazniok, mert mindenki nászútra ment az ő ismerőseik közül. Velence, a Tátra, még Erdély is túl messze volt. Pest megoldhatóbbnak látszott, s nagyjából mindegy volt, hová mennek, fő, hogy ne kerüljenek a város szájára. Esküvő után egyszerűen nem illett el nem utazni az ő fiatalasszony korában. Pest rendkívüli élmény volt, el nem halványuló élmény. Máig megőrizte magában nyájasságát, bohémségét, csepp frivolitását, azt a könnyed valamit, ami a város felett lebegett, a nők, a másfajta férfiak képét. No lám, ott igazi szálloda volt, igazi ágyakkal és igazi tükrös szekrénnyel. Szegény Iza, micsoda rajongással beszélt erről az épületről. Úgy érezhet, ha ránéz, mint egy anya, akinek a rút gyereke is csodaszép. Izát 52-ben hagyta el Antal. A lány 53-ban ment el a klinikáról és a szülői háztól. Fél éve sincs, hogy Pesten megfelelő lakást szerzett. Két szoba hall, személyzeti szoba, ezt írta a lakásáról Iza. A berendezés még korán sem végleges. Ezen nem csodálkoztak Vincével. Nehezen alakul ki egy otthon, nagyon nehezen. Körülbelül annyi férőhely lehet abban a lakásban, mint az ő házukban, csak kert sajnos nincs hozzá. De talán az erkélyen lehet valamit kezdeni. Milyen boldogság berendezni Iza lakását. Milyen öröm lesz, mikor először hazajön a készre, és látja, hogy minden a helyén van, ugyanúgy, ahogy gyerekkorában megszokta, és eszi a jó kosztot, az anyja főztjét. Le is rajzolta Iza lakását, csak úgy képzeletből, s eltervezte benne, mit hova rak. Elhelyezte benne a bútorokat. Kicsit zsúfoltan, de minden elfért, kivéve a konyhaasztalt meg a konyhaszekrényt. Az a csacsi lány beépítette a konyháját, most aztán el kell adni a régi felszerelés egy részét. Pedig micsoda jó fából készült az, meg a festék is alig kopott meg rajta. Nagyon vigyáztak rá. Élvezettel, szorgosan rajzolgatott. Kis félkörökkel jelezte a székeket, kockával az asztalt és téglalappal az ágyak helyét. Gondosan eltette a vázlatot, hogyha Iza érte jön, csak ki kelljen vennie a táskájába, s azonnal nekiállhasson a munkának. Azóta már fenn vannak a bútorok, Iza teherautón küldi. Lesz mit tenniük, ha megérkeznek Pestre. De ez jó munka, előre örül neki. Otthon rakás.
Szabó Magda Pilátus című regényének 7. részét Györgyi Anna előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Szolgává lett magát meg a csodáljam, imádjam, azt kiértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szívem imádatát.
és megmenekülsz. Ma is hív segítségül nevét, és megmenekülsz. Dicsőséges párány, fogadd el szívem,
csak Istenben. Bízz én lelkem, mert ő él, és nagyobb mindennél. Tenger tombozók sővé
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csendben állok jelenlétedben, tiszta színed keresem. Csendben állok, te rád várok szüntelenül, vágylak, Uram, megismerni még jobban. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Gyorsan lépek, hátra nem nézek, jutalom az ígéret. Futok egyre, s az akadályt mind félreteszem, hisz célom csak egy, megismerni téged. Uram, hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még. A színen keresem. Csendben állok, te rád várok szüntelenül, vágylak, Uram, megismerni még jobban. Uram,
egyre, s az akadályt mind félre teszem, hisz célom csak egy, megismerni téged. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy vágyam, hangod hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Várja, hogy arcod